Kultúrtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok! Ez a Kultúrtrend, a Trend FM kulturális programajánlója. Baló Péter vagyok. A hírek után következik majd a könyvajánló Olá Andreával, és most a programajánló.
Fotó.
Kihirdették a 39. Magyar Sajtófotó pályázat díjazottjait. Az idei kiírásra a tavainál is többen pályáztak. Több mint 1000-rel nőtt a beadott képek száma, így 296 fotográfus, 2515 pályaművel, összesen 7937 képpel nevezett. A pályázat legjobb képeiből idén is megjelenik a hagyományos évkönyv. A 39. Magyar Sajtófotó kiállítást azonban a járványhelyzet miatt rendhagyó módon szabad téren rendezik meg. A tervek szerint a műcsarnok mellett majd több vidéki nagyvárosban is. A kiállítások helyszínét és pontos időpontját később közlik. Szlukovényi Tamás, a nemzetközi zsűri elnöke, a Toronto-London székhelyű Archive of Modern Conflict kurátora, a Reuters volt globális fotó főszerkesztője kiemelte, hogy a koronavírus járvány az elmúlt egy évben szinte mindenki életére rányomta a bélyegét, így elkerülhetetlenül a sajtófotópályázat képeire is. Nagyon sok fotós szinte terápiás eszköznek használta a fényképezőgépét, akár a saját családját is fotózva. Hozzátette, nem csak a járványhelyzetről szóló képek nyertek, az emberi problémákkal foglalkozó képek domináltak idén is a magyar fotográfiai hagyományoknak megfelelően. A MUOSZ nagydíjának és az André Kertész nagydíjnak a nyerteseit a Magyar Sajtófotók kiállítás megnyitóján a tervek szerint júliusban hozzák nyilvánosságra.
Művészet.
Kárpát-medencei népviseletek motívumait, formavilágát megörökítő rajz- és alkotópályázatot hirdet a Hagyományok Háza nyitott műhelye óvodai és iskolai gyerekcsoportok, szakkörök és egyéni jelentkezők számára, határainkon innen és túlról. A pályamunkákat május 7-én éjfélig várják, postai úton vagy digitálisan, a legjobb alkotásokat virtuális kiállításon mutatják be az érdeklődőknek, közölték a szervezők. Az idei év témája a népviselet, amivel kapcsolódni szeretnének a 70 éves Magyar Állami Népi Együttes jubileumához, valamint a néptánc iránt elkötelezett gyerekeket szeretnék megszólítani a Kárpát-medencében és a diaszpórában. A pályázaton csoportos munkaként várnak játékokat, egyebek mellett társasjátékot és memóriajátékot, valamint összefűzött alkotásokat, például mesekönyveket, leporellókat is. Kiemelten ajánlják feldolgozásra a különböző női és férfi és gyermekviseleteket, külön értékelik a helyi értékek bemutatását, feldolgozását, gyűjtését. A pályázat részletei a hagyományokháza.hu oldalon olvashatók.
Fesztivál.
Az eredetileg meghirdetetthez képest később augusztus 17-e és 21-e között rendezik meg az idei Veszprém Fesztet három helyszínen. A koronavírus járvány miatt változott a rendezvény programja is, a részleteket május 1-jéig hozzák nyilvánosságra. Tom Jones augusztus 19-én ad koncertet a Veszprém Arénában, ahol legismertebb slágerei mellett a hamarosan megjelenő stúdióalbumáról is elhangzanak majd dalok. A jazz meg az augusztus 18-án játszik majd közönség előtt. Augusztus 17-én, 20-án és 21-én is a magyar előadók lépnek majd közönség elé. Veszprém Fest Classic címmel a Cifra 100 emlékév részeként augusztus 17-én Miklósa Erika és Balázs János Zongopera címmel ad koncertet. Másnap augusztus 18-án a Paganini Plus programmal Balázs János és Lendvai József mellett Szakcsi Lakatos Béla is fellép. Augusztus 19-én pedig Tompos Kátya és Balázs János Cifra Café című estjét élvezhetik a nézők a Jezsuita templom kertben. A korábban meghirdetett Jamie Cullum koncert elmarad, a brit művész a tervek szerint 2022. július 12-én lép fel majd Veszprémben.
Zene.
A zenehallgatók jelentős részét megnyugtatja a komoly zene a Liszt Ferenc Kamarazenekar megbízásából készült reprezentatív felmérés szerint. A válaszadók 82%-a érzi úgy, hogy a komoly zene megnyugtatja, 67%-ukat pedig inspirálják a klasszikus dallamok. Az Ipsos reprezentatív kutatása szerint a műfaj a hangulatunkra és az energiaszintünkre is jótékony hatást gyakorol. A megkérdezettek mintegy kétharmada jobb kedvre derül a művek hallgatásától. Hasonló arányban vannak azok is, akiket energiával tölt fel, és akiket az érzelmeikbe való belefeledkezésben segít a zene, közölte a zenekar. A kutatásból kiderül, hogy a zenehallgatók több mint harmada zenei tanulmányai alatt került közel ehhez a világhoz, míg a megkérdezettek negyede maga fedezte fel a klasszikus zenét. Az eredmények rámutattak arra is, hogy az élvezeti faktor mellett sokan társadalmi helyzetükből fakadóan tekintenek elkötelezettséggel erre a műfajra, a klasszikus művek ismeretét és szeretetét a kulturáltság szimbólumaként használják. Mintegy 4 órányi koncertfelvétel érhető el szabadon a zenekar YouTube csatornáján és weboldalán, amelyek az online streamelt koncertek anyagával folyamatosan frissülnek. A Kamarazenekar március 31-i koncertje a Filharmónia Magyarország csatornáján tekinthető meg.
Lemez.
Válogatás lemez jelent meg Sziveri János megzenésített verseiből, közölte a Kertész Imre Intézet. A 15 dalt bemutató lemezen a Sziver 30 pályázat legjobb pályaművei hallhatók. A helyezést nem szerzett, de kiemelkedő pályaműveket bemutató válogatáslemez már elérhető digitális terjesztésben, a Kertész Imre Intézet kiadásában. A dalokat műfaji sokszínűség jellemzi. Közös nevezőjük, hogy hangszerelésükkel erősítik a versek eredeti zeneiségét, ritmusát és mondani valóját. A Sziveri Hagyatékot gondozó Kertész Imre Intézet 2020 őszén hirdetett zenei pályázatot a fiatalon elhunyt költő műveinek feldolgozására, valamint a Szélherceg című új válogatás kötetének megismertetésére. A pályázatra csaknem 100 mű érkezett szinte minden zenei műfajból, a komoly zenétől kezdve a kísérleti elektronikán és hip-hopon keresztül a sanzonok világáig. Az első 3 helyezett pénzdíjat, könyvcsomagot és egy videóklip forgatást nyert. Sziveri János költő drámaíró a 20. század második felének egyik meghatározó alkotója. 1990-ben mindössze 36 évesen hunyt el.
Film.
Sandra Bullock és Brad Pitt is játszik a Bullet Train című akciófilmben, amit David Leitch rendez, írta a Deadline.com hollywoodi hírportál. A Bullet Train egy japán regényből Isaka Kotaro Maria Beetle című könyve nyomán készül. A történet az imdb.com mozis adatbázis szerint 5 bérgyilkosról szól, akik egy nagysebességű vonaton utaznak. A 2 Oscar-díjas színész először szerepel együtt a filmvásznon. A rendezőtől korábban a Halálos Iramban Hobbs és Shaw vagy a Deadpool 2 című produkciókat láthatták a mozinézők. Bullock legutóbb a Netflix Madarak a dobozban című nagy sikerű thrillerjének főszerepét alakította, legközelebb pedig a streaming szolgáltató egyelőre még cím nélküli drámájában látható. Brad Pitt utolsó mozis premierje az Ad Astra Út a csillagokba című sci-fi volt 2019-ben.
Most következik a könyvajánló Olá Andreával.
Franny Langtont, a hajdan rabszolgasorban élő cselédet bíróság elé állítják, szörnyű tett elkövetésével vádolják. Sorjáznak a terhelő tanúvallomások, melyekben Franny csábítóként, boszorkányként, mesteri cselszövőként és szajhaként jelenik meg. A nő azonban azt állítja, hiába múlik rajta az élete, képtelen felidézni, mi történt azon a végzetes éjszakán. Van viszont valami, amit el tud mondani. Saját kiszolgáltatott és hányattatott életének történetét, amely egy jamaikai ültetvényen kezdődött, ahol gazdája, a velejéig romlott tudós, szörnyű kísérleteiben segédkezett. Sarah Collins Franny Langton vallomásai című letehetetlen regényéről Gyurica Eszterrel, a Libri kiadó vezetőjével beszélgetünk.
Több szempontból kuriózumnak számít. Ugye eleve az, hogy női elbeszélő van is egy olyan történelmi korban, amikor a nőknek még annyira sem volt hangjuk, mint amennyire ma van. És tulajdonképpen szerintem a könyv központi kérdése az ez, hogy elmondhatom-e én a saját történetemet a saját szavaimmal. Tehát jogom van-e, hatalmamban áll-e elmondani azt, ami velem történik úgy, ahogy én látom. Én ebben láttam ennek a regénynek az erejét, hogy az első pillanattól kezdve, amikor megszólal az elbeszélő, a Franny Langton, így gyakorlatilag beszippantja az olvasót.
Milyen problémák sűrűsödnek bele ebbe a történetbe? Mert az egy dolog, hogy ő nő, ráadásul egy meglehetősen olvasott nő.
Hát nagyon izgalmas karakter. Ugye a 19. század elején járunk, tehát az 1810-es-20-as 30-as évek környékén. Tehát Fanny Langton nő, másrészt pedig ugye egy rabszolga, illetve egy egykori rabszolga. Ez is egy ilyen nagyon érdekes átmeneti időszak, amikor Angliában már eltörölték a rabszolgaságot, de tulajdonképpen ezzel nem oldották meg egyáltalán a rabszolgák helyzetét. Tehát nő rabszolga, még különlegesebbé teszi az ő helyzetét, hogy egy szerelmi viszonyba bonyolódik, és ez a szerelmi viszony sem egy hétköznapi szerelmi viszony. Ezen kívül pedig az is érdekes, hogy nem egyszerűen csak fekete bőrű, hanem egy mulatt lány. Úgyhogy ezek mindegyike már egy nagyon izgalmas perspektívát vet fel. A sztori nagyon izgalmas, hiszen azzal indul, hogy megvádolják egy kettős gyilkossággal Fanny Langtont, aki a bírósági ítéletét, a bírósági tárgyalását várja. A könyv utolsó harmadában egyébként részletesen be is mutatja a szerző azt, hogy ez hogy zajlik ebben az időben. Ez azért is érdekes, mert a szerző Sarah Collins eredetileg ügyvéd, és azt hiszem 15 évig vagy még tovább praktizált ügyvédként, tehát nagyon jól ismeri ezt a világot, és nagyon alapos kutatásokat végzett azzal kapcsolatban, hogy ez hogy zajlott a 19. század elején egy ilyen tárgyalás. Láttam vele egy interjút, amiben elmondta, hogy egyébként egy megtörtént, részben megtörtént esetet épített bele a bírói tárgyalás sztoriába. Hogy a védőügyvédnek próbálja Fanny Langtont felmentetni, az a taktika az valóban egy valós eseményhez köthető. Szóval így találkozunk vele, és végül is ez a rejtély, hogy pontosan mi történt azon az éjszakán, aminek a másnapján két holttestet találtak egy házban, konkrétan a Fanny Langton gazdáját, akinél ugye cselédként dolgozott ő, és a gazdának a feleségét. Tehát ez végig ott lebeg az írás mögött, és ez mint egy ilyen megoldásra váró rejtély hömpölyög előttünk, hogy pontosan hogyan haltak meg ők, és mi az ő halálukban a Fanny Langton szerepe.
Fontos lenne az ő jamaikai életéről beszélni, amikor egy cukornádültetvényen élt még, és házi néger volt, vagy legalábbis annak szánták, aztán két férfinak köszönhetően megváltozott az élete. Ugye azt mondtad, hogy Londonban, vagy hát Angliában már nem volt rabszolgaság, már egy új korszak kezdődött, de hát ahonnan ő jött, ott még nem.
A regény első részében Jamaikában vagyunk, ahol a Fanny Langton a cukornádültetvény tulajdonos háztartásában segítkezik. Egy viszonylag kiemelt státusza van, mert azt hiszem Massának hívják a John Langton nevű szereplőt, aki ugye az ő gazdája, tehát az ő feleségének egy ilyen házi szolgája. És tulajdonképpen ez a nő, ez a Miss Bell, a nevű nő az, aki megtanítja őt olvasni, és tulajdonképpen ezzel megpecsételi a sorsát, hiszen emiatt történhet mindaz később Fanny Langtonnal, ami történik. Ezen kívül, ami még ezen a cukornád ültetvényen zajlik, és egy nagyon bajoslatú dolog, hogy a gazda mindenféle tudományos kísérleteket végez, ami a feketék és a fehérek közti biológiai különbségekkel kapcsolatos, és ez végig, ugyanúgy, ahogy a gyilkossággal kapcsolatos kérdések, végig ez is így nagyon ügyesen és nagyon jó írói eszközökkel el van mosva, hogy pontosan ez mit jelentett, és milyen szörnyűségek történtek kísérletek közben. Aztán a végére persze magyarázatot kapunk, és megtudjuk, hogy pontosan ez mit jelentett.
Annyi titok van ebben a regényben, akár cselekedet, akár gondolat, akár csak az, hogy az emberek bizonyos dolgokhoz hogyan viszonyulnak valójában, és mit mutatnak.
Rendkívül ügyes íróval van dolgunk, aki nagyon biztos kézzel vezeti az olvasót, és néha vezeti meg az olvasót. Visszatérve ugye a jamaikai rész után következik a londoni rész, és amit mondtál, hogy Jamaikában még rabszolga, de amikor átutaznak a Szigetországba, akkor már nem rabszolgaként érkezik meg Fanny, és cseléd is lesz. De számomra egyébként ez is egy nagyon érdekes vonulat ennek a regénynek, az a társadalomrajz, amit ad, hogy tulajdonképpen valójában nincs nagy különbség a rabszolgaság és a cselédség között. Engem például az a jelenet ragadott meg, ahogy megbüntetik a Fannyt, amikor már nem rabszolga, hanem cseléd és szabad ember. Azzal büntetik meg ugye, hogy leforrázzák a kezét. Tehát, hogy annak ellenére, hogy már nincs rabszolgaság, mégis a cselédek sorsa, ez az alacsonyabb társadalmi osztálynak a sorsa nagyon nehéz és kiszolgáltatott. Az kiderül a többi szereplő is részben a Fanny Langton sorsából is, hogy az egykori rabszolgákra igazából három lehetséges út várt, az egyik az, hogy cselédnek álltak, a másik, hogy prostituáltnak álltak, ami szintén ugye egy meglehetősen kiszolgáltatott helyzet. A férfiak számára meg mondjuk azt, hogy valahogy így a testi erejükkel kerestek pénzt, tehát itt is van egy szereplő, ugye, aki ilyen boxoló lesz. Most ami számomra még hihetetlenül izgalmassá tette a könyvet, hogy rengeteg irodalmi mű kerül elő. Pont azért, mert ugye a Fanny Langton olvas és ír, és olyan könyveket olvas, amik ebben az időszakban nem kerülhetnének egy rabszolga vagy egy cseléd kezébe. És számomra az is lenyűgöző, hogy ezekkel a könyvekkel, anélkül, hogy így nagyon az olvasó szájába rágná a szerző, hogy ezek a regények miért fontosak, tulajdonképpen az egész mű hátterét adó kérdés kört így megágyazza. Az elveszett paradicsom, a Candide, aztán például a Moll Flanders többször előkerül, később a Fanny Langton életében is lesz egy olyan időszak, amikor így a prostitúció az élete részévé válik, vagy az, hogy a Frankenstein előkerül, ugye az emberkísérletek. Szóval ezek nagyon jó érzékkel szövegbe emelt művek.
Gyurica Eszterrel, a Libri kiadó vezetőjével beszélgettünk Sarah Collins Fanny Langton vallomásai című kiváló regényéről, amit a Libri kiadó jelentetett meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.